Kedves gyülekezet, úrvacsorai istentiszteletünknek az alapigéje egy olyan ige, egy olyan jelkép, amit megpróbálunk egy kicsit mélyebben kibontani, kifejteni, de aztán nem csak erről a jelképről, hanem egy másik jelképről is szeretnék beszélni, Jézus Krisztusnak két jelképéről. Olyan jelképekről, amelyek bár olyan egyértelműnek tűnnek, de mégis azért van min elgondolkodnunk ennek kapcsán. János evangéliuma első fejezetéből a 29. verset olvasom. Tehát János evangéliuma első fejezetéből a 29. verset a következőképpen olvasom. Ugye ezek keresztelő János szavai, ahogy Jézust látja ő hozzá menni, és nézzük, hogy mit mond Jézussal kapcsolatban. Ezt mondja tehát. Másnap látta János Jézust ő hozzá menni, és mondta: íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Keresztelő János szavai tehát ezek, de nagyon-nagyon fontos az, hogy egy kicsit pontosítsuk a fordítást. Remélem, hogy ezt a fordítási pontosítást többen tudjuk, többen tisztában vagyunk vele, hogy mit is kell itt megtennünk, annál is inkább, mert ezt most olvashattuk. Tehát akik a szombatiskolát a kezünkbe vettük, azok emlékezhetnek rá, hogy ott volt a János 1.29, de most akkor rögzítsük, hogy a János 1.29 az hogyan is szerepelt ott a szombatiskolában, mert az a korrekt fordítás. Íme az Istennek ama báránya, aki hordozza a világ bűneit. Tehát nem elveszi. Itt Károlyi nem fordítja pontosan a görög eredeti kifejezést, hordozva, úgy is mondhatjuk, hogy magára véve hordozza a világ bűneit. Tehát ha az ember ebbe belegondol, ugye sokkal mélyebb ez a kifejezés. Nem pusztán azt mondja, hogy aki elveszi a világ bűneit, ez mintha egy mozzanatra utalna, egy cselekedetre utalna. Megtörténik valami, és aztán kipipálhatjuk, hogy megtörtént. Nem. Az eredeti kifejezés ennél sokkal mélyebb. Az eredeti kifejezés az, hogy Jézus Krisztus a bűneinket magára veszi, és hordja. És hordja. Meddig hordja? Tehát ezt a kérdést érdemes föltenni, hogy meddig hordja Jézus Krisztus a vétkeinket, egyáltalán hogyan hordozza a mi bűneinket. Ugye miután ő egy bűntelen isteni lény. Ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen mikortól kezdve áll kapcsolatba Jézus Krisztus a bűnnel, olyan értelemben, hogy foglalkozik vele, hogy foglalkoztatja, hogy számot kell, hogy vessen bizonyos dolgokkal. Ugye, ahogy a bűneset megtörténik, már a mennyben, aztán a teremtés után itt a földön is. Azt látjuk, hogy Jézus Krisztus folyamatosan fáradozik azokért, akik valamilyen módon a bűn rabságába, a bűn hálójába kerültek. Annyira érdekes egyébként ebből a szempontból a bűneset története is. Sokszor el szoktam rajta gondolkodni, hogy akkor, amikor az első emberpár elkövette a bűnt, akkor az Isten ugye megtehette volna azt, hogy magukra hagyja őket. Akár hosszú napokon keresztül. Elkövettétek. Hát most akkor gondolkodjatok el rajta, hogy mit csináltatok, aztán majd lesz, ami lesz. És ehhez képest azt látjuk, hogy rögtön ott van. Egy pici szünet után elteltével természetesen, de ugye amikor olvassuk az igében, hogy hűvös alkonyatkor a kertben járt, ugye ott az Éden kertjében Jézus Krisztus, akkor egy idő után megszólítja őket. Ember, hol vagy? Ádám, hol vagy? És azért érdekes ez, mert onnantól kezdve egy olyan történet indul el, ahol azt látjuk, hogy Krisztus folyamatosan fáradozik az emberért. Bár az első emberpár elköveti az első vétket, de sajnos ugye a véteknek itt nincs gátja, utána jön a második, meg a harmadik, meg a tizedik, meg a századik, meg az ezredik. Az emberiség belemegy egy olyan csapdába, egy olyan lejtőre kerül, amiből úgy tűnik, hogy nincs kiút. Ha az egész Ószövetséget végignézzük, ugye nyugodtan lehet mondani, hogy ezt is átgondolhatjuk egy ív kapcsán, az egész Ószövetséget, hát ott is azt látjuk, hogy Krisztus rengeteget segíti a népet, hogy ne vállaljanak közösséget a bűnnel, miközben folyamatosan foglalkoznia kell azzal, hogy de hát vétkeket követnek el. Hogyan lehet ebből a rabságból, ebből a hálóból kiszabadítani őket? Na, erről beszélgettünk most a szombatiskolán. Mire szolgált az ószövetségi áldozati rendszer? Mennyire gyönyörűen fel volt építve, minden részletben kidolgozva? És azt látjuk, hogy Krisztus hosszú évszázadokon keresztül fáradozik a gyülekezetért, fáradozik az emberekért, és az a célja, hogy valamilyen módon a bűneiktől az embereket megszabadítsa. De ugye ez nem megy. És aztán, amikor eljön az a pillanat, hogy ő testet ölt, megszületik itt a földön, akkor is azt látjuk, hogy valami olyannal vállal közösséget, vagy olyanokkal vállal közösséget, akiket a bűn abszolút mértékben megfertőzött. De ő mégiscsak vállalja, hogy igen, szeretnék rajtuk segíteni. És aztán ott van a földi életének a csúcspontja, ami egyben a mélypontja. Ott van a kereszt. Ott vannak a kereszt előtti órák, ugye, amikor a Getsemáné kertben azt olvassuk, hogy kezdett rettegni és gyötrődni. Ott van az a rettegés és gyötrődés, ami már egészen közvetlenül jelzi, mert ne felejtsük el, János 1.29-ből indultunk, egészen közvetlenül jelzi, hogy Jézus Krisztus hordozza, magára véve hordozza a világ bűneit. Ott vannak azok az órák, amiket szinte mi nem is tudunk igazán fölmérni. Nem is tudunk igazán átgondolni, vagy mélyében belegondolni, hogy mi is történt ott. Mennyire súlyos teher lehetett ez neki. Emberi szavak egyszerűen ezt nem képesek igazán visszaadni. De mégis ez alól a teher alól nem megy ki, nem megy el, hanem hűségesen kitart egészen a keresztig, megtörténik a keresztáldozat, és amikor már azt hinnénk, hogy talán jön valami enyhülés, talán jön valami váltás Krisztus szempontjából, tehát most csak Jézus Krisztus szempontjából gondoljuk ezt át, utána azt látjuk, hogy ugyanúgy fáradozik tovább az emberért. Tehát nincs szünet, nincs váltás ilyen értelemben. Feltámad, aztán mennybe megy, és a mennyben, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy na most már pihenek, most már ugye sokat tettem az emberiségért, tehát mégis több ezer évről van szó, azt mondja, hogy nem, ezt a munkát folytatni kell. Magára véve hordozza a világ bűneit, mert vállalja azt, hogy igen, továbbra is fáradozok az emberért, továbbra is fáradozok azért, hogy ne a bűn határozza meg az embereknek az életét. Tehát annyira különleges ez, hogy ugye ha az ember például az új szövetség idején, tehát itt a kereszt után megnézi mondjuk a szentélyszolgálatot, ez is Jézus Krisztusról szól, a mennyei szentélyszolgálat. Ez is arról szól, hogy Krisztus hogyan, milyen módon akar bennünket megtisztítani, egészen tisztává tenni. Papi és főpapi szolgálat, ugye, ha ezt az ember ezt az ívet ezt látja, akkor azt látja, hogy tulajdonképpen ez a János 1.29, ez nem csak akkor teljesedik be, magára véve hordozza a világ bűneit, nem csak akkor teljesedik be, amikor Krisztus közvetlenül a kereszt előtt van, hanem ez a hordozás nekünk, a mi hordozásunk, embereknek a hordozása, a bűnnel terhelt emberiség hordozása, ez már az ősidőkben elkezdődik, és azóta is tart. A keresztnél van egy csúcspont, de utána is tart, mert tudja jó Jézus Krisztus, hogy igen, a kereszt a végső megoldás, de olyan értelemben nem végső megoldás, hogy az emberek még nem döntöttek véglegesen, az egyes emberek, hogy most akkor kit választanak. Bűnt választják, vagy a keresztet választják. A rabságot választják, vagy a szabadságot választják. És ezért ezt a munkát ugye folytatja. Na most ez azért érdekes, mert ugye azt mondtuk, hogy egy jelképről szeretnénk szólni. Nézzük csak meg a János 1.29-et, ugye azt mondja, hogy íme Istennek ama báránya. Ama báránya, aki magára véve hordozza a világ bűneit. Óriási ellentmondásról van szó, és egyébként, amikor a messiási jelképeket nézzük, itt nyilván ebben a rövid igehirdetésben csak kettőre tudunk kitérni, de ott van egy ellentmondás ebben. Ugye nem csak egy ellentmondást láthatunk, még sokat. Ellentmondás olyan értelemben, hogy két egymástól ennyire távol eső dolgot nem is nagyon tudnánk elképzelni, mint a bűn, a bűnök terhe, ugye súlyos, undorító, rettenetes dolgoknak a halmaza, mint bűnteher, és az ártatlan bárány. Hát hogy jön ez a kettő össze? Az egyik egy igazán pozitív gondolatokat, érzelmeket és sok-sok mindent, amit el tudunk gondolni, kiváltó állat vagy jelkép. A másik pedig az a valóság, amiben sokan benne vagyunk, mindannyian benne vagyunk, ez a bűnteher. És mégis ezt a kettőt kapcsolja össze az Isten. Ezt a kettőt kapcsolja össze, és mondja azt, hogy igen, ez az ártatlan állat. ez az ártatlan állat, aki nem tehet semmiről, Krisztus ártatlan bárány, ugye, ahogy énekeltük. Ez az ártatlan bárány szükséges ahhoz, hogy ezt a tengernyi bűnt, ez is kevés, ha ezt mondjuk, hogy tengernyi, mit mondjuk, óceánnyi bűn? Mennyi bűn? Tehát ha az ember már csak abba belegondol, hogy mennyi bűne van az embernek, mennyi bűnöm van nekem, neked? Egy ember, két ember. Vagyunk itt mennyien? 30-an körülbelül? És akkor ezt még mennyivel kell beszorozni, hogyha 7,5 milliárdig el akarunk jutni? De az csak a mostani állapota az emberiségnek. És akkor még azok, akik előttünk éltek. Tehát így lehet sorolni ezt. Szóval döbbenetes dolog, hogy az ártatlan bárány mindezeket a terheket veszi magára. És ugye az egésznek az a célja, Korintusi második levélből hadd idézzek egy igét, Korintusi második levél 5. fejezetéből, az egésznek az a célja, hogy mi valamilyen módon a bűntől iszonyodjunk. 2 Korintus 5:15, 5. fejezet 15. verse. Amikor azt mondja az ige, tehát az 5. fejezet 15. versben, hogy azért halt meg mindenkiért Krisztus, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Azt mondja, akik élnek ezután, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Szóval ez az, ami hív bennünket arra, hogy tulajdonképpen soha ne tekintsünk, nem szabad úgy tekintenünk az úrvacsorára, mint egy megszokott dologra, hanem egy olyas valamire, amire azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, mi a célja az úrvacsorának? Az, hogy engem a bűntől elválasszon. Tehát hiába mondhatjuk azt egyetértve az igével, nyilván ezt is olvastuk ugye most a mostani tanulmányban, hogy a Júda vétke gyémánt tollal és vas heggyel van felírve a szívünk tábláira. Ennek ellenére azt mondja az Isten, hogy ha adtam neked egy lehetőséget a szabadulásra, akkor ezután tűzd ki magad elé célul, mert ugye az ige tűzi ki elénk célul, hogyha látod Krisztusnak ezt az ártatlan szenvedését, mert pont az ártatlan bárány szenvedett miattad, ezért te tud kimondani azt, hogy igen, hát én nem magamnak akarok élni. Hát most a saját természetem, meg a saját vágyaim határozzák meg az én életemet? Meg azt, hogy én mit szoktam tenni, meg hogy eddig mi történt, hogy a múltam, meg aki én vagyok? Nem. Nekem nem erre kell tekintenem, hanem arra kell tekintenem, arra az ártatlan bárányra, aki értem szenvedett. Tehát az úrvacsora ilyen értelemben bizony egy határkő. Határkő kell, hogy legyen. Nem? Tehát elválasztani bennünket. Még akkor is, hogyha igen, azt tudjuk mondani, hogy de hát a bűn az szinte a lényem része. Ez féligasság. Féligasság, mert egyfelől igaz. Másfelől azért hazug, mert az egy dolog, hogy te ilyen állapotban vagy, na de az Isten hogy akar rajtad segíteni? Tehát ő hogy akar tovább lendíteni ezen? Milyen szabadulást akar adni? És azt látjuk, hogy igen, itt van a szabadulás útja, de ehhez az ember döntésére van szükség. Ártatlan bárány. Ez az ártatlan bárány. Ez az ártatlan bárány, erre nehezedik az a sok-sok bűn, tengernyi bűn, amit láttunk saját életünkben, mások életében, látunk a történelemben, és Krisztus ezeket hordozza. Krisztus ezzel foglalkozik, Krisztus fáradozik, hogy a bűntől megszabadítson bennünket. Ez tehát az egyik jelkép, de nézzük a másik jelképet. A másik jelkép János evangélium a 3. fejezetében található, tehát a kiinduló igeversünkhöz képest csak 2 fejezettel odébb, János evangélium a 3. fejezetében a 13.-14. vers. Egész pontosan a 14. versben jön elő a jelkép, de a 13-at is idézem, majd mindjárt mondom, hogy miért. Következőképpen olvassuk ezt. És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Azt mondjuk tehát itt az ige alapján, hogy az embernek fia ugye felment a mennybe, és egyben ugye azt mondja, hogy a mennyből alászállott. Na most hogy lehet kitisztázni ezt a kérdést, hogy most akkor hol van az embernek fia? Azt mondja itt a 13. vers, hogy az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, de közben utána olvashatunk egy ilyet, hogy aki a mennyben van. bevezetés órán itt a főiskolán el szoktam mondani, hogy ezt a részt, ezt egy az egyben ki lehet húzni az igéből. Szövegromlás. Szövegromlás. Későbbi kéziratnak a betoldása. A későbbi kéziratban ugye valami miatt ezt fontosnak tartották beszúrni ezt a szöveget, a legrégibb kéziratokban nincsen benne. Miért érdekes ez? Összezavarja az embert, hogy most akkor hol van Jézus Krisztus? Tehát az, hogy Jézus Krisztusnak a feltámadása, mennybe menetele, és hogy erről profétikus múltidőben szól az ige, az rendben van. De hogy jelenleg hol van Krisztus? A mennyből alászállott. A mennyből alászállott, itt van a földön, tehát a mennyben nem lehet. Tehát aki a mennyben van, felejtsük el. Felejtsük el. Ez a bizánci kéziratnak a hozzátétele, az alexandriai kézirat nem hozza, és nem véletlenül nem hozza, mert értelemzavaró. Tehát az embernek fia itt van a földön. Ez csak érdekességképpen a 13. vershez. És ezután mondja Jézus Krisztus önmagáról, ugye ez a beszélgetés, a híres beszélgetés Nikodémussal, 14. vers, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Utal a keresztre, de nyugodtan mondhatjuk, hogy akár még kitágíthatjuk a jelképet, utal a mennybe menet erre is, a felemeltetés az bizony magában foglalja ezt a gondolatot is. Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában. És tessék, megint egy ellentmondás, hogyha a bárányra azt mondtuk, hogy kifejezetten szimpatikus, pozitív gondolatokat ébreszt bennünk, hát most a kígyóra mit mondjunk? Hát arra ezt aztán nem tudjuk elmondani. Tehát ha úgy belegondolunk abba, hogy kik azok, akik a kígyókat mondjuk, hogy mondjam, szépnek tartják, vagy olyan kedves állatnak, szóval nem nagyon tudunk ilyet találni, ugye? Tehát inkább viszolygást vált ki belőlünk, inkább félünk a kígyóktól, hiszen a csípése, a marása az halálos is lehet. Persze vannak olyanok, akik a hüllőket kifejezetten kedvelik, adott esetben tartanak ilyet is, de hát ugye ez az emberiségnek egy kicsiny kis része, tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy különösebben népszerűek lennének a kígyók, és joggal, mert nem pozitív a szerepük ilyen értelemben az ember szempontjából. No de, éppen a kígyóra mondja Jézus Krisztus, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Én ezt a történetet nagyon-nagyon sokáig nem értettem. Hogy ott van ugye, Mózes 4. könyve 21. fejezetében találhatjuk, akár föl is lapozhatjuk ezt a történetet, Mózes 4. könyve 21. fejezetét. Ott van egy lázadásnak a története, döbbenetes egyébként Mózes 4. könyve ebből a szempontból, tel is tele van lázadással, tehát ugye erről szól ez a könyv, és ezt a lázadást, itt, amit a 21. fejezetben olvashatunk, lázadást, ezt a lázadást az Isten olyan módon bünteti meg, ugye ez a pusztai vándorlásnak az ideje, olyan módon bünteti meg, hogy a népre, 6. vers, tehát 4 Mózes 21. 6. vers, tüzes kígyókat bocsát, megmardossák a népet, és sokan meghalnak Izrael népéből. Na, a nép erre észbe kap, hogy hoppá, ez nem véletlenül történik velünk, hanem azért történik velünk, mert vétkeztünk. Vétkeztünk, ugye 7. versben ezt olvassuk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened, mondják ugye Mózesnek. És kérik, hogy imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat, és imádkozott Mózes a népért. És az Isten ezt a parancsot adja Mózesnek, csinálj tüzes kígyót, tűzd fel a póznára, és ha valaki arra feltekint, az életben marad. Tehát bár megmarta halálos marással a kígyó, a tüzes kígyó, de mégis, ha van ereje feltekinteni, ha van lélek jelenléte feltekinteni, vagy inkább mondjuk azt, hogy ha van annyi engedelmesség benne, hogy feltekintsen. Mert ugye nagyon egyszerű a helyzet, Mózes kihirdeti, emberek, ha feltekintetek, éltek. Tehát csak el kellett fogadni, engedelmesnek kellett lenni, hogy ezt fogadják el. Hogyha megvan ez az engedelmesség bennük, akkor ez tényleg megtörténik, életben maradnak. És így történt, a 9. versben olvashatjuk, Mózes részkígyót csinált, feltűzte a póznára, és a kígyó, akit megmart és feltekintett a részkígyóra, az életben maradt. Szóval sokáig nem értettem ezt a történetet, hogy miért éppen a kígyó? Miért éppen a kígyó? Mert a bárányt érti az ember. A bárányt könnyű magunkba fogadni olyan értelemben, hogy igen, ahogy Krisztus életét megnézi az ember, hát tényleg ártatlan. Hát ő aztán nem ártott senkinek, meg nem a rosszra vezeti az embert, hanem a jóra is. És tényleg, tehát csak a jóság, meg csak a szeretet sugárzik belőle. De hogy jön ide a kígyó? És pontosan úgy, hogy amit az Ézsaiás könyvében is olvasunk, hogy néztünk reá, de nem volt ábrázata kívánatos. Tehát mintha azt mondaná, ugye Ézsaiás könyve 53. fejezetében az ige, hogy ti féltek a kígyóktól? Undorodtok a kígyótól? Utálatosnak tartjátok a kígyót? Azt mondja, a messiás ugyanilyen lesz. Néztünk reá, de nem volt ábrázata kívánatos. Tehát nem egy vonzó dolog, amiről beszélünk. Hát hogy lehet másképp értelmezni azt, amit ugye itt olvashatunk Korintusi 2. levél 5. fejezetében is, hogy aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk. A sátán jelképével, mert ugye erről van szó a kígyó esetében, a sátán jelképével azonosítani Krisztust? Hát ennél nagyobb ellentmondást már nem nagyon tudnánk mondani, nem? Mert az a bárányt, hogy az ártatlan bárány magára veszi a vétkünket, azt még csak el tudjuk fogadni, vagy be tudjuk fogadni. De azt, hogy éppen a kígyó, éppen részkígyót készít Mózes. És éppen ez lesz Krisztusnak a jelképe, hogy ő azonosul a bűnnel. Mert ugye ez az egésznek a kulcsa. És ezért kell föltekinteni, mert ott a kereszten ott vannak a mi vétkeink. Szóval ez az, amit az embernek úgy kell átgondolnia, hogy tényleg mélységében. Két olyan jelkép, ami egymástól egészen távol áll. Amire nem lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen egy vonalra van felfűzve az egész, mert persze, mélységes logika van benne, meg mélységes rend. Csak az ember az első pillanatban nem tudja elfogadni, meg nem tudja elhordozni, hogy miről is van itt szó. Pont a kígyó. Pont azt kellett Mózesnek készítenie. Amikor először találkoztam ezzel a történettel, azon gondolkodtam, hogy hát nem valami vonzóbbat, nem valami más jelképet gondolt volna ki Mózes, vagy gondolt volna ki az Isten. Hát miért egy részkígyó? Mi szépség van egy részkígyóban? És pont itt van a lényeg. Mi szépség van Jézus Krisztusban, akit megfeszítettek? Hát nem lehet szépnek mondani. Néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Nem lehet azt mondani, hogy igen, valójában ez az, akit én szeretni akarok, mert csak azt tudja ezt mondani, csak azt tudja igazán szeretni a kereszten megfeszített Krisztust, aki szembesül azzal, hogy de hát ez valójában nem ő, hanem én. Az én vétkeim vannak ott. Ő magára veszi az én vétkeimet, fölviszi a keresztfára az én vétkeimet, és én pedig megtehetem azt, hogy amikor föltekintek a keresztre, akkor szembesülök azzal, hogy igen, ez így undorító, de ezt az undorító, riasztó, taszító dolgot, hát ennek én vagyok a hátterében. Tehát ez nem véletlen, ami történik. Nem arról van szó, hogy itt az Isten engem el akarna idegeníteni ettől, hanem pont, hogy azt mondja, hogy nézd csak fel. De miközben látod a vétkeidet, aközben láthatod a szabadulást is. Tehát ez a csodálatos ebben, hogy nem hagy egyedül. Ugyanaz, mint az első bűnesetnél, nem? Elkövetik a vétket, de rögtön ott van, pici szünet után ugyan, de rögtön ott van a szabadítás lehetősége. Ez a csoda ebben, ez a csoda az úrvacsorában, és ez a csoda ezekben a jelképekben, hogy az ellentmondások szép lassan feloldódnak. Vagy inkább azt mondhatnánk, hogy egy egész életen keresztül gondolkodhatunk rajtuk. Mert itt olyan mélységek vannak, amire azt lehet mondani, hogy igen, ezek megérdemlik azt, hogy számot vessünk azzal, hogy mi is történik velünk, mi is történik egy úrvacsorán. Mi tehát az úrvacsorának a célja, záró gondolatként? Az, hogy a távolságot, azt a távolságot, ami a bűn és közöttünk van, ezt mélyítse, szélesítse. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy a bűn és közöttünk ebben a pillanatban, vagy nagyon sokszor még nincs is távolság. Egyé váltunk vele. De nem tudunk mit tenni, sokszor mondjuk nem tudunk mit tenni, hát emberi természetünkből fakad. Nem lehet erre hivatkozni. Tehát persze, valamilyen módon el lehet mondani, de ha csak ennyit mondunk, az féligazság. az igazságnak a másik fele, vagy ami által igazán igazzá válik ez az egész, hogy rendben van, hogy te most azt mondod, hogy igen, egy vagyok a bűnnel, de nézd meg az Isten munkáját. Nézd meg azt, hogy a bűntől el akar téged választani. Ezt a távolságot szélesíteni akarja. Tehát nem azt akarja, hogy te egyé legyél a bűnnel, hanem azt szeretné, hogy te Krisztusra tekintsél. Azt szeretné, hogy mi Krisztusra tekintsünk, és ezekben a jelképekben ugye az ember átgondolja azt, hogy igen, van szabadítunk, van lehetőség arra, hogy a szabadulást megéljük. Nem nagy dologról van szó egyébként. Tehát itt a részkígyós történet esetében is. Elkészítette, és arra fel lehetett tekinteni. Ennyi. Valójában nagyon-nagyon egyszerű dolog. Egy mozdulat, egy tekintet, hát ezt ki ne tudná megtenni. Tehát nem napok kérdéséről van szó, vagy hogy most vezekelj, vagy hogy most hosszú-hosszú időn keresztül ugye tegyél meg bizonyos dolgokat. Nem. Tekintet. Tehát a zsidók megtanulhatták az Ószövetségben, hogy ennyi elegendő. Mi is megtanulhatjuk, hogy ennyi elegendő, persze, de nem lehet ezt könnyedén mondani, ennek óriási mélysége van. Mert jönnek az életünkben olyan pillanatok, amikor a bűn megkörnyékez bennünket, az úrvacsora után is, amikor a bűn kísértése csábít bennünket, és nekünk pedig azt kell mondanunk, hogy de én a megfeszített megváltómra nézek, én arra az ártatlan bárányra nézek. Én arra a kígyóra nézek, az utálatos kígyóra, akinek a jelképében ugye Jézus Krisztus ott van a kereszten, és pontosan azért vonzó, mert tudom, hogy meg akar szabadítani. Első pillanatban nem az, de tudom, hogy meg akar szabadítani, tudom, hogy a bűn és a köztem lévő távolságot szélesíteni, távolítani akarja egymástól, és azt szeretné, hogy mi kimondjuk azt, hogy de nem a bűn tulajdonai vagyunk, mi az Isten tulajdonai vagyunk. Nem Sátán, az ördög tulajdonai vagyunk, hanem az ártatlan báránynak vagyunk a tulajdonai. Óriási szükség van arra, hogy ezt kimondjuk, és tényleg ő legyen az, aki vezet ebben bennünket. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy akkor, amikor úrvacsorát veszünk, akkor ezeket mélységében gondoljuk végig, és aztán olyan életünk legyen ezt követően, hogy legyünk tisztában azzal, hogy igen, nem magunknak szükséges élnünk, hanem annak, aki érettünk, meghalt és feltámasztatott. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincsé hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azok lábait és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kezdődjék meg tehát a lábmosás a gyülekezetben szokásos rendszerint.
Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyet elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kövessük mi is Urunk példáját, aki miután vette a kenyeret, hálákat adott. Akik tehetik, hajtsanak térdre, kérem.
Szerető mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy meghajthatjuk szívünket, fejünket, egész valunkat előtted. Hálásan köszönjük, hogy emlékezhetünk a keresztre, emlékezhetünk a kenyérre, emlékezhetünk Jézus Krisztus Urunk megtört testére, arra, hogy mi mindent szenvedett, miértünk, hogyan vette magára, hogyan hordozta a világ bűneit. Istenünk, köszönjük azt a néhány órát, amit láthatunk az evangéliumokból, ami a Gecsemánétól a keresztig tart. Köszönjük azt, hogy láthatjuk, hogy micsoda lelki szenvedés volt számára ez az út. De hálásak vagyunk azért is, hogy megmutatod, hogy nem csupán ott kezdődött ez a küzdelem, Jézus Krisztus megváltunk küzdelme, hanem már a kezdetektől hordoz bennünket, kezdetektől fáradozik értünk. Fáradozott az ő népéért, fáradozott egyesével mindannyiunkért. És köszönjük, Urunk, hogy ezt a munkát, ezt a folyamatosan végzed, Krisztussal egyetemben értünk. Köszönjük azt, hogy megállhatunk, letérdelhetünk és feltekinthetünk a keresztre, hiszen olyan szabadítást, olyan reménységet tudsz nekünk ebben adni, amit más képtelen megadni. Istenünk, nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért. Hálásak vagyunk azért, hogy emlékezhetünk arra, hogy mi volt a mi életünk ára. Hálásak vagyunk azért, hogy te nem csak megállítani akarsz bennünket, hanem valóban el akarsz szakasztani a bűntől, hogy ne a bűn jellemezze az életünket, ne a bűnös dolgok, bűnös gondolatok, cselekedetek, hanem az, hogy te itt vagy velünk, és szeretnél segíteni rajtunk, és üdvösségre akarsz juttatni. Kérünk, hogy légy velünk, és kérünk, segíts, hogy ennek hátterén, ennek fényében vehessük magunkhoz a szent jegyeket. Köszönjük, hogy te megtisztítottál bennünket, de köszönjük, hogy ezt a munkát folyamatosan akarod végezni, és hogy emlékezhetünk arra, hogy mi volt a mi megtisztításunk ára. Jézus Krisztus megváltunk nevében adunk ezért hálát. Amen. Megváltunk, miután hálákat adott, megtörte a kenyeret. Ezt teszem én is. Kedves gyülekezet, Jézus ezekkel a szavakkal nyújtotta át a kenyeret. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Akik részesülnek az úrvacsorából, kérem, hogy maradjanak állva, a többiek szíveskedjenek helyet foglalni. Kedves gyülekezet, a pohár szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy ezt is felállva szíveskedjünk hallgatni. És vevén Jézus a poharat, hálákat adván, adta azoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Jézus tehát miután vette a poharat, ezért is hálákat adott. Kövessük példáját, akik tehetik, kérem, hogy hajtsanak térdet egy imádsághoz. Szerető édesatyánk, hálásan köszönjük azt, hogy emlékezhetünk a pohárra. Köszönjük a poharat, Jézus Krisztus kiontott vérét jelképezi ez, és köszönjük mindazt a szenvedést, amit értünk kellett elszenvednie, a mi vétkeinkért kellett elszenvednie megváltónknak. Köszönjük Istenünk, hogy nem hagysz egyedül, nem hagysz bennünket magunkra, akkor, amikor vétket követünk el, akkor, amikor talán nem tudnánk, hogy hova menjünk a vétkeink terhével. Köszönjük, hogy megváltunk mindezt magára vette, és köszönjük az ő halálig tartó, a kereszt halálig tartó engedelmességét. De hálásak vagyunk azért is, hogy te olyan életre hívsz ezáltal bennünket, ami nem rólunk szól, nem a saját elképzeléseinkről, vágyainkról, hanem olyat életet szeretnél nekünk adni, ami a te akaratoddal megegyező élet. Kérünk Istenünk, hogy légy velünk, és kérünk, segíts ilyen életet élnünk, most, amikor elindulunk életünknek új szakaszára. Kérünk, hogy vigyázz ránk, és kérünk, adj olyan életet, ami mindig visszaemlékezik arra, hogy mit is köszönhet neked. Mennyire fontos is az, hogy a szövetségkötést megerősíthettük veled. Segíts kérünk ezzel azonosulni, segíts a keresztre feltekinteni, nem csak most, hanem később is, amikor kint leszünk az életben számos döntés közepette, add, hogy te tudjál vezetni bennünket. Jézus Krisztus megváltunk nevében kérjük ezt. Amen. Kedves gyülekezet, Jézus ezekkel a szavakkal nyújtotta át a poharat. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Akik részesednek az úrvacsorából, kérem, hogy maradjanak állva, a többiek foglaljanak helyet. Kedves gyülekezet, az igében azt olvassuk, hogy Jézus és a tanítványok az utolsó vacsorát követően dicséreteket énekelve kimentek az olajfák hegyére. Énekeljük az 5-ös számú énekünket dicséretként az 1., a 6. és a 7. versét, tehát az 5-ös számú ének 1., 6. és 7. versét. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.